Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. A gyomnövények akár hasznosak is lehetnek. Bepánikolnak a növények az esőben. Kiderül, hogy miért sárgulnak be ősszel a falevelek. Látásvisszaállító génterápiát dolgozott ki egy magyar kutató. Tüdőgyulladást is okozhat az ágynemű. Aztán szó lesz arról is, hogy miért jó a hővisszanyerő szellőzés. Szuperhatékony repülőszárnyat teszteltek magyar kutatók. Jöhetnek az elsüllyeszthetetlen hajók. És bemutatunk 5 autós technológiát, ami megvalósult a filmvilágból. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Először arról hallhatnak, hogy sikerült méhek nélkül mézet készíteni. Az izraeli műszaki egyetem diákjai kifejlesztettek egy új technológiát, amellyel méhek közreműködése nélkül készítettek mézet egy genetikailag módosított baktérium felhasználásával. Páratlan tulajdonságai miatt a mézet számos területen, az élelmiszeriparban, a gyógyszeriparban és kozmetikai termékek előállításához is használják. A méhészetek terjeszkedése azonban ártalmas a méhekre, káros a környezetre és a méhpopulációk csökkenését eredményezi világszerte, írja a Felsőoktatási Intézmény, amely szerint a méhek nélküli méz segíthet ezen globális károk leküzdésében. A technológia a mézet szénabacillus, bacillus subtilis baktérium felhasználásával készíti. Laboratóriumban átprogramozva a baktériumot megtanították méz termelésére. A méhek a mézgyomrukban számos enzimet felhasználnak arra, hogy a virágok nektárjából mézet készítsenek. Az izraeli diákok új módszerében az átprogramozott baktérium nektárszerű oldatot készít a mézgyomor környezetét másoló kiválasztott enzimek felhasználásával. A végterméktől egy membrán alapú kapszula segítségével leválasztják az átprogramozott baktériumot. A diákok kifejlesztettek egy szintetikus áramkört, amely szabályozza a létfontosságú enzimek átírását, hogy szabályozhassák a méhek nélküli méz végső összetételét, meghatározhassák ízét és hozzáigazíthassák azt a meghatározott célokra való alkalmazásához. Az izraeli egyetem szerint a méhek nélkül készült méz, a méztermelés egy teljesen új területét nyitja meg, anélkül, hogy károsítaná a méheket, továbbá felhasználható az élelmiszeriparban, valamint gyógyászati célból is. És a méhek nélküli méz után jöjjön egy hír a növényvilágból, a gyomnövények akár hasznosak is lehetnek. A gyomok valójában segíthetnek a terméshozam növelésében, állapították meg a pizai Szent Anna Egyetem szakemberei. Tanulmányuk szerint a termesztett növényekkel együtt élő gyomok bizonyos szintű sokféleségének a megőrzése segít csökkenteni a terményveszteséget. Az eredmények szerint az úgynevezett ökológiai fülkék, vagyis egy élőlény szerepe státusza az élőhelyén betöltésével bizonyos gyomok megakadályozzák, hogy idegenfajok gyökereket verjenek és ellepjék a termőföldeket. Mindez megerősíti azt a feltételezést, hogy a biológiai sokféleség pozitív tényező az ember által létrehozott és a természet adta ökoszisztémákra nézve egyaránt. Az intézmény közleménye szerint a tanulmány eredményei egy új, agroökológiai szemlélet felé mutatnak, amely a különböző fajok közötti interakció hasznosítására épül a terméshozam növelése érdekében, miközben csökkenti a rovarirtószerek iránti igényt és ezzel együtt azok negatív hatását az emberi szervezetre. A gyomnövények akár hasznosak is lehetnek, erről szóltunk az elmúlt percekben, és a folytatásban még mindig növényvilág, kiderült, hogy bepánikolnak a növények az esőben, és szó lesz arról is, hogy miért sárgulnak be ősszel a falevelek. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Bepánikolnak a növények az esőben, ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Azt hinnénk, hogy a növények pozitívan reagálnak az esőre, hiszen ez öntözi őket, ebből nyerik a számukra elengedhetetlen vizet. A Nyugat-Ausztrál Egyetem és a svéd Lund Egyetem kutatói viszont most megállapították, hogy sokkal inkább olyan kémiai vegyületeket bocsájtanak ki, amelyeket a szakértők pádikszerűnek írtak le. A növények igen változatos kémiai reakciókat képesek adni a környezeti hatásokra. Az egyik tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a növények az esőre reagálva egy összetett vegyületláncot engednek ki magukból, ami több ezer gént, több száz fehérjét, valamint rengeteg növekedési hormont érint. Ezek azután indulnak be, hogy az esőcsepp eléri a növény levelét, és mindössze 10 percen belül produkálják a reakciót. A hatás aztán erősödik, folyamatosan nagyjából 25 percen keresztül. A reakció egyébként egészen elképesztő. A kutatók az arabi dopsis nevű, a köznyelvben lútfűként ismert növényt spriccelték le vízzel, és megfigyelték, hogy milyen kémiai reakciókat vált ki belőle a szituáció. Ahogy a víz elérte a levelet, egy MYC2 nevű fehérje aktivizálódott, és beindított egy olyan láncreakciót, ami a növény védelmi rendszerének része, és a többi között késlelteti a virágzást és a növekedést is. Ennek a reakciónak részeként úgynevezett jászmondsavat is kibocsát, aminek az a feladata, hogy figyelmeztesse a többi növényt a közeledő veszélyre. De miért reagál így a növény az esőre? Attól függetlenül, hogy szüksége van vízre a fotoszintézishez, az eső olyan baktériumokat is hozhat, amelyek károsíthatják a növény részeit. Sőt, a betegség terjedhet növényről növényre is, ezért magát védi a lútfű akkor is, ha a többieknek szól, hogy vonják fel a védelmi rendszerüket az esővel szemben. A kutatók szerint az esővíz az egyik vezető oka a különböző vírusos, bakteriális és gombás fertőzéseknek a növények között. Ez is bizonyítja, hogy a növények nem csak passzívak és fotoszintetizálnak és nőnek, hanem ennél sokkal komplexebb élőlények. A növényi neurobiológia az egyik legújabb és legvitatottabb tudományág a világon. És a folytatásban is hasonló téma következik, kiderül, hogy miért sárgulnak be ősszel a falevelek. Az ősz hangulatához hozzátartozik, hogy a hűvösebb napok beköszöntével a lombhullató fák levelei szép lassan sárga, vörös és barna árnyalatokat öltenek, majd végül lepotyognak az ágakról. Mégis mi áll a levelek drámai átalakulásának hátterében? A levelek zöld színét a klorofil nevű anyag adja. A vegyület lemezszerű struktúrákban helyezkedik el a növények sejtjeiben. Mivel a klorofil a napsugárzás kék és vörös hullám hosszait nyeli el, a zöldet viszont alig, a növényeket is zöldnek látjuk. Az anyag kulcs szerepet tölt be a fotoszintézisben, ez az a folyamat, amelynek során a növények a napenergiát kémiai energiává alakítják, ami nélkülözhetetlen fennmaradásukhoz. A klorofil ugyanakkor rendkívül instabil, folyamatosan lebomlik a sejtekben, ezért az élőlényeknek szintetizálniuk kell azt, amihez hőre és napfényre van szükség. Tavasszal és nyáron a levelekben lévő vegyületek közül messze a klorofil fordul elő a legnagyobb arányban, ezért tűnnek zöldnek. Ebben az időszakban az auxin nevű hormon is termelődik, amely meggátolja, hogy egy parafaszerű sejtekből álló kéreg képződjön. Ahogy viszont az éjszakák hosszabbá válnak, az auxin előállítása lassan megszűnik. Ezzel kialakul a réteg a levelek szárában, ami elzárja a víz és tápanyag utánpótlást, illetve a szénhidrátok áramlását a levélből az ágak felé. A levelek klorofil ellátása megszűnik, és a sárga és vörös fényt visszaverő karotinok, a vörös és lilát visszaverő antociánok, illetve a sárgát visszaverő xantofilok válnak dominánsá. Ezzel pedig szép lassan megindul az őszi színváltozás. Nos, ezért sárgulnak be a falevelek, tehát ősszel. A folytatásban pedig orvostudomány, látásvisszaállító génterápiát dolgozott ki egy magyar kutató, és hallhatnak arról is, hogy tüdőgyulladást is okozhat az ágynemű. Hogy miért? Rövidesen kiderül.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Látásvisszaállító génterápiát dolgozott ki egy magyar kutató, ezzel folytatjuk a műsort. A Svájcban dolgozó magyar neurobiológus Roska Botond kapja a Semmelweis Egyetem legnagyobb presztízsű nemzetközi tudományos elismerését, a Semmelweis Budapest Awardot. Az egyetem közleménye szerint a kutató munkatársaival az emberi látás visszaállításán dolgozik. Munkájuk eredményeként hamarosan gyógyíthatóvá válhatnak a vakság azon típusai, amelyeket a szem fényérzékelési képességének elvesztése okoz. Egyébként a tudós januárban az első magyar kutató lett, aki elnyerte a Nobel-díj előszobájának tartott Louis Janter díjat, majd augusztus 20-án megkapta a legmagasabb állami kitüntetést, a Magyar Szent István rendet is. Roska Botond az egyik tudományos portálnak elmondta, olyan vakság, amin egyáltalán nem lehet segíteni, nem létezik. Még azokon a betegeken is lehet valamennyit segíteni, akiknek a komplett látóidege hiányzik. Minden attól függ, hogy mennyi pénzt áldoznak rá. A kutatóorvos a Semmelweis Egyetemen szerezte diplomáját, jelenleg a Bázeli Molekuláris és Klinikai Szemészeti Intézet igazgatója, a Bázeli Egyetem orvostudományi karának professzora és a Friedrich Meiser Orvosi Kutatóintézet neurobiológiai kutatócsoportjának vezetője. Csapatával Roska Botont feltérképezte, hogy pontosan hogyan nyerik ki a vizuális információt a környezetből a látórendszer különféle sejtjei. A pontos molekuláris mechanizmus ismeretében olyan génterápiát dolgoztak ki, amely visszaállíthatja azok látását, akik genetikai rendellenesség következtében lettek látáskárosultak. A svájci kutatócsoport a sérült szemideghártya a retina megfelelő sejtjének működésébe való beavatkozással képesek eljuttatni a vizuális információt a betegek központi idegrendszerébe. Magyar tudós Roska Botont kapja tehát a Semmelweis Egyetem legnagyobb presztízsű nemzetközi tudományos elismerését a látás visszaállító génterápia kidolgozásáért. És a folytatásban még mindig orvostudomány egy érdekes aspektusból tüdőgyulladást is okozhat az ágynemű. Egy 43 éves férfi extrém fáradtságot, rossz közérzetet és légszomjat tapasztalt, miután toll ágyneműre váltott, írja az egyik tudományos lap. Tünetei 3 hónapon át nem múltak, ezért orvoshoz fordult. A szakértők először légúti fertőzéssel diagnosztizálták. Állapota azonban később tovább romlott, már a lépcsőzés is komoly erőfeszítést igényelt számára. Egy röntgenvizsgálatot követően minden normálisnak tűnt a mellkasában. A kórház munkatársa azonban nem értett egyet kollégáival, és egy alaposabb CT-vizsgálatot is lefolytatott. Az elemzés súlyos gyulladást mutatott ki a tüdejében. A szakértők arra jutottak, hogy a rendellenességet a paciens toll ágyneműje válthatta ki. A vérvizsgálat rámutatott, hogy a férfi szervezetében sok az olyan antitest, amely egy a kacsa vagy libatollban fellelhető vegyület hatására termelődhet. A túlérzékenység okozta tüdőgyulladást, a test hiperérzékenysége idézi elő. Bizonyos anyagok hatására a léghólyagocskák és a légutak begyulladnak. Az orvosok szerint a rendellenesség a vérnél is gyakoribb lehet, ráadásul számos típusa létezik. A beteg szteroidokat kap és hipoallergén szintetikus anyagból készült ágyneműre váltott. Egy évvel később a tünetei teljesen megszűntek. Érdekes megfigyelés tehát elképzelhető, hogyha valaki nagyon érzékeny a tollra, akkor az ezt tartalmazó ágynemű bizony tüdőgyulladást is okozhat. A folytatásban pedig technológia és egészség, kiderül, hogy miért jó a hővisszanyerős szellőzés.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most arról lesz szó, hogy miért jó a hővisszanyerős szellőzés. Ez egy előremutató és egyre elterjedtebb technológia. A 10-20 éve vagy még korábban épült házakban, ha egy ablakot rendesen bezártak, akkor is bejutott némi levegő a réseken, hiszen szigetelésük korán sem volt olyan tökéletes, mint az új építésű házakba telepített nyílászáróknak. Tehát ugyan kiszökött a fűtött lakásból a meleg, fáradt, párás levegő, viszont valamennyi friss be is jöhetett a helyére, így kevesebb volt az esély arra, hogy például penész keletkezzen a lakásban. Azonban egy lakást szellőztetni sem olyan egyszerű már, mint akár néhány évvel ezelőtt. Melegben a klíma, hidegben a fűtés miatt nem lehet hosszabban nyitva hagyni az ablakokat. De ha a családban allergiás beteg van, akkor ez a módszer szintén nem lehet opció, mint ahogy akkor sem, hogyha a városban lakunk, ahol jóval magasabb a légszennyezettség mértéke. Viszont olyan térben sem jó élni, ahol elfáradt a levegő, nincs elég oxigén, hiszen hamarabb leszünk fáradtak, fejfájósak, de a légúti megbetegedések is könnyebben kialakulhatnak. Született erre egy megoldás, a hővisszanyerős szellőzés. Ez egy légcsatorna rendszerrel, A nap 24 órájában folyamatosan szűrés keringeti a levegőt a házban, ami azt jelenti, hogy ablaknyitás nélkül a benti fáradt levegő kimegy, a kinti friss levegő pedig megszűrve bejön a lakásba. Ilyen rendszer nélkül a lakás az elhasznált párás levegő miatt egészségtelen. Képzeljük el, hogy a felépült új családi házunkba beköltözünk, és pár nap után csalódottan vesszük tudomásul, hogy kellemetlen az ott lét, mert a levegő gyorsan elhasználódik, és állandóan ablakot kellene nyitni. Friss levegőre szükségünk van, és ezt lehetetlen egész nap, egész évben az ablaknyitással biztosítani. A tökéletesen hőszigetelt, lezárt házak egészen egyszerűen nem működnek jól hővisszanyerő szellőzés nélkül. A hővisszanyerés miatt a fűtési rendszer kisebbre tervezhető, ez pedig jelentős megtakarítás. Az ablakoknak sem kell mindenhol bukónyílóknak lenniük. Ennek az átgondolásával is elérhető megtakarítás, hiszen beépíthetőek jóval olcsóbb fix ablakok is. A technológia tehát jelentős megtakarítást is jelent a beruházás és az üzemeltetés során is. Egy jó minőségű rendszer több mint 10-szer annyi hőenergiát takarít meg, mint amennyi villamos energiát elfogyaszt. Semmilyen más gépészeti berendezés nem képes erre. Ilyen szempontból a hővisszanyerés egy speciális hőszigetelésnek tekinthető. Életünk javarészt épületekben zajlik. Egészségünk szempontjából kulcskérdés, hogy ezeken a helyeken milyen a levegő minősége. Különösen fontos a hálószoba, hiszen itt huzamosabb ideig tartózkodunk, és az alvás minősége egészségi állapotunkat is nagyban meghatározza. A friss levegőt annak széndioxid szintjével jellemezzük. Ha a levegő széndioxid tartalma meghalad egy bizonyos értéket, akkor az a levegő nem friss. A szellőztető rendszer célja, hogy a szobákban a levegő mindig friss, és szennyeződésektől, felesleges párától és szagoktól mentes legyen. A szellőztető rendszer mégsem csupán légtisztító, az ugyanis csak a szoba levegőjét kerinteti és szűri, külső friss levegőt nem tud biztosítani. Ha a hálószoba levegője elhasznált, azaz széndioxid tartalma magas, egy légtisztító ezt az elhasznált levegőt forgatja és szűri. A hővisszanyerős szellőztető rendszer az elhasznált levegőt kivezeti a házból, helyette friss és szennyeződésektől, felesleges párától és szagoktól mentes levegőt biztosít. Ennyi tehát arról, hogy miért jó a hővisszanyerő szellőzés, amely bizony ilyenkor télen nagy segítséget jelenthet. A folytatásban pedig még mindig technika, szuperhatékony repülőszárnyat teszteltek magyar kutatók, és szó lesz arról is, hogy jöhetnek az elsüllyeszthetetlen hajók.
Tudomány.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcs technológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy szuperhatékony repülőszárnyat teszteltek magyar kutatók. A hagyományos szárnyaknál nagyobb fesztávolságú és jóval könnyebb szárnyakat tesztelt egy nemzetközi kutatócsoport, és azt remélik, hogy a fejlesztésnek köszönhetően zöldebbé és olcsóbbá válhat a repülés. A projektben magyar félként egy számítástechnikai intézet kutatói is részt vettek. Ők tervezték és építették meg a kísérleti gépek fedélzeti rendszerét, köztük a szárnyba épített érzékelőket, aktuátorokat, ezek elektromos árammal, olajjal vagy levegővel működtetett beavatkozó elemek, valamint a robotpilóta szoftveres és hardveres elemeit. Ebben a kísérletben arra kerestek megoldást, hogy ne csapkodjanak a repülőgépek szárnyai. Ezt persze nem úgy kell érteni, mint a madaraknál, csupán arról az aerodinamikai jelenségről van szó, amit bármely kereskedelmi járaton megtapasztalunk, ha kinézünk az ablakon. A szárnyvég a törzshöz képest fellemozog. Ez nem drámai probléma, viszont növeli a gépek üzemanyagfogyasztását. Meglepő módon éppen a rugalmasság növelése lehet rá a megoldás, a most elterjedt merevebb szárnyak helyett, hogy passzívan tudják csillapítani a szárnyakra nehezedő terhelést. Egy München melletti repülőtéren végzett legutóbbi próbarepülés a magyar szakemberek számára is fontos mérföldkő volt, hiszen most már bekapcsolták a robotpilótát. Tudományos szempontból ennek abban van jelentősége, hogy a kutatási célú manővereket pontosabban meg tudják ismételni, mint amikor kézzel vezérlik a gépet, és ezáltal összehasonlíthatók lesznek a megtett körök során mért adatok. Ha a lakossági drónokhoz hasonlítjuk, viszonylag nagy a tesztelt repülőgép. 65 kg-ot nyom és 7 méter a szárnyfesz távolsága. Emiatt szigorúbb előírásoknak kell megfelelni, nem repkedhetnek vele akármerre, de még a reptér kontrollált környezetében is csak 2,5 kilométeres légteret kaptak a kutatók. A repüléseket így is nagyon pontosan előre meg kell tervezni, és szimulátoron begyakorolja azokat az éles teszteket kivitelező Müncheni Műszaki Egyetem csapata. A projektben egy repülőgépipari óriás is részt vesz, hogy az eredményeket a kereskedelmi utasszállító repülők tervezése során is hasznosítani tudja. Ennyit tehát arról, hogy szuperhatékony repülőszárnyat teszteltek magyar kutatók. És a levegő után vízre szállunk, jöhetnek az első jesszetetlen hajók. Egy New York-i kutatás során szakemberek kifejlesztették a víz felszínén maradó fémet. Ha ebből az anyagból készülnének a jövőben a hajók, akkor azok gyakorlatilag elsüllyeszthetetlenné válnának. A Rochester Egyetem kutatói kifejlesztettek egy olyan fémet, amely akkor sem süllyed le, ha üregei megtelnek vízzel. Nem számít, hogy mennyire rongálódott, vagy hogy mennyire van átlyukasztva, akkor is a felszínen marad. Az új technológia lényege, hogy az alumíniumba nagyon apró barázdákat vájnak lézerrel. Ezekben a menetekben pedig megreked a levegő, a fém tehát nem süllyed le. Arra is kitaláltak valamit, hogy mi van akkor, ha tartósan a víz alá nyomják a kísérletekben használt új technológiával készült fémkorongot, ugyanis ilyenkor a barázdákban a levegő helyét átveszi a víz. A megoldás az lett, hogy két ilyen megmunkált fémlemezt illesztenek egymáshoz, úgy, hogy barázdás felszínnel legyenek egymás felé is. Így a légbuborék megreked a fémek között, amely akkor is fenntartja az anyagot a víz tetején, ha amúgy sok helyen átlyukasztják, és logikusan azt várnánk, hogy elsüllyedjen a tárgy. Ha az anyagot sikerülne továbbfejleszteni, akkor hajókat lehetne biztonságosabbá tenni, de akár vízfelszínén lebegő városrészeket is lehetne tervezni a segítségével. Ez a tengerszint gyors emelkedése miatt kifejezetten életmentő ötlet lenne. Érdekes technikai megoldás tehát jöhetnek az elsüllyeszthetetlen hajók. És közlekedjünk tovább a szárazföldön. A folytatásban rövidesen bemutatunk 5 autós technológiát, ami a filmvilágból valósult meg.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Jöjjön tehát 5 autós technológia, ami megvalósult a filmvilágából. Kit a beszélő autó, amit csak Pajtinak hívott David Hasselhoff, remek alap arra, hogy bemutassanak mostanra ténylegesen is létező autóipari felszereléseket. Magyarországon a 90-es évek elején alap tévésorozatnak számított a Knight Rider, amelyben egy intelligens sportkocsiban üldözte a bűnözőket Michael Knight. Az egyik tévécsatorna elővette a filmet, Hasselhoff pedig újra beült Kidbe, és megmutatták, hogy hogyan szabott irányt a következő évtizedek autóipari fejlesztéseinek a kocsi. A jó sci-fi ismérve, hogy a fantasztikus technológiák zöme idővel megvalósul, és a Knight Rider ebből a szempontból jól teljesített. Noha az olajvető, a katapult ülés és a két keréken egyensúlyozó üzemmód szerencsére nem terjedt el. De a következő 5 dolog mindegyike megjelent már a mai autókban is, még ha nem is teljesen abban a formában, mint Kitben volt. Nos, nézzük ezeket. Az önvezető üzemmód az első. Noha teljesen autonóm járművek még ma sincsenek, de szinte nincs olyan autógyár, amelyik ne dolgozna rajtuk. Az egyik úttörő elektromos autó is jó példa erre, bár az autopilot üzemmód egyelőre csak sofőr felügyelete mellett működik. Nemrég debütált a gyártó olyan ügyes funkciója, amellyel az autó kiáll a parkolóból, és a sofőr elé áll, ahogyan Kit is, ha Michaelnek szüksége volt rá. Igaz, kicsit lassabban. Aztán itt vannak a kamerák és szenzorok. A teljes önvezetés még várat magára, de a mai autók számos vezetést támogató rendszerrel segítik a biztonságos közlekedést. Ezek kamerákra és szenzorokra épülnek, amelyekből Kit is fel volt szerelve néhánnyal. Volt köztük, amelyik az éjjellátásban segítette Michaelt, és ma már vannak hasonló megoldások. Az éjjellátó segédberendezések hő- vagy infrakamerák segítségével pásztázzák az utat, és segítenek a sofőrnek rossz látási viszonyok mellett. A harmadik a hidrogénhajtás. Noha az alternatív hajtás technológiák terén jelenleg az akkumulátoros elektromos autók vannak divatban, néhány gyár nem tette az üzemanyagcellás energiatárolásról sem, amelynek üzemanyagként hidrogénre van szüksége. Nos, kit is hidrogént evett, jól lehet turbinamotor hajtotta, míg a mai üzemanyagcellás autókban elektromotor van. Aztán a következő az okos óra és orvosi megfigyelőrendszer. Kit képes volt rá, hogy nyomon kövesse gazdája életjeleit, és több autógyár is megpróbálkozott hasonló rendszerek kifejlesztésével. Végül azért hagytak fel ezzel, mert már a piacon van egy sor viselhető okos eszköz, amelyik figyeli például a szívverést, és elég összekötni az autó fedélzeti számítógépével. Az okos óra pedig maga is egy olyan eszköz, amire láttunk példát a Knight Riderben. Michael karórája segítségével, hangvezérléssel hívta Kittet, ha bajba került. És végül jöjjön a beszélő mesterséges intelligencia. Noha arra még várnunk kell, hogy a kocsink szellemes megjegyzésekkel vidítson fel bennünket, már számos autóban elérhető valamilyen hangvezérelt és hanggal válaszoló digitális asszisztens. Nos, ez volt tehát az az öt autós technológia, ami megvalósult a filmvilágából. És ennyi fért a mai műsorba, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából! A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!